Nem!
Az ő látogatásuk jelenség volt. 7 évvel ezelőtt egy késő délután. Azóta sok mindenkitől érdeklődtem, de senki nem hallotta hírét sem, hogy ezek a vízimadarak valaha is felszálltak volna a hegy ilyen magasára. Az időjárásban sem volt akkor tehát semmi szokatlan. Semmi nyugtalanság, sem bennem, sem a diófa alatt időző vendégeimben. Semmi előjel a sirályok viselkedésében sem. Egészen délutánig. Akkor azonban elkezdtek felfelé szállni, fel a dombra, felénk. Csendben voltak, halálos csendben. Újabb és újabb hullámokban érkeztek, és hatalmas területet elleptek körülöttünk. Nem kerestek semmit, nem kéregettek. Csak szálltak, szálltak, majd leereszkedtek olyan tárgyakra, melyekhez lábuk nem szokott, oszlopok, karók csúcsára, huzalokra, ott kiterjesztett nagy szárnyukkal egyensúlyoztak. Velünk, akik a diófa alatt ültünk, dermedten nem törődtek. Az eget kémlelték valamennyien, félrehajtott fejjel. Szerényen viselkedtek, némileg tanácstalanul, mint akik tudatában vannak, hogy idegen felség területre kerültek. Semmi okunk nem volt rá, hogy elhessegessük őket. Nem is kellett. Rövid idő elteltével felszálltak és elhúztak a tó felé. Hangtalan szálltak és könnyedén és szépségesen, hiszen csak ereszkedniük kellett a völgynek. Mi pedig találgattuk még egy ideig látogatásuk okát. Na, mi lehetett az? Nem tudja, ugye? Mi sem tudtunk semmi értelmes magyarázatot. Végül Karika mondott valamit, amit mindannyian elfogadtunk. Karikát majd megismeri, itt lakik ő is közel. Nagyon érdekes ember. Sok mindenkinek volt osztálytársa, másoknak munkatársa, megint másoknak börtöntársa, vagy sorstársa, vagy bajtársa. Ő nevezte jelenségnek a sirályok viselkedését, és azt mondta, hogy ilyesmi nem történt évszázadok óta, és ezer meg ezer nemzedéke születik és múlik el a sirályoknak, míg egyszer újra előtűnnek ezen a helyen. No, én úgy érzem, ki kell takarítanom a pincét, biztosan vannak ott tollak, talán még vércseppek is. Jöjjön be velem, nem tart sokáig az egész, és közben ellenőrizzük, hogy milyen a tavalyi bor. Jó? De mielőtt belépne, nézze meg ezt a kaput. Nem vaskapu ez ám, hanem súlyos és vastag tölgyfa. Vékony vaslemez borítással. Rajta az évszám, csigaszegekkel kiverve, nézze csak. Igen, elég nehezen, de azért kivehető. 1887. No, lépjen be. Ezt az előső pincerészt mi csak présháznak használjuk. Ez épült 1887-ben. Ennél majdnem 100 évvel idősebb a belső pince, az mélyen benyúlik a hegyoldalba, ott tartjuk a bortermésünket. Jöjjön, menjünk át oda. Vigyázzon a fejére, alacsony az ajtó. Üljön le, tessék. Szeretett itt lenni ebben a vén pincében. Eleinte féltem egy kicsit, mert a boltját annak idején átabot a kövekből rakták, főképp bazalt tufából, amit hupogakőnek, kenyérkőnek neveznek a lucskossága miatt. Ez tulajdonképpen a láva megkövesedett habja. Nagyon könnyen faragható. Azt hinni az ember, hogy elmálik az idők folyamán. Egészségünkre! Ízlik? Jó bor, az igaz. De az idei talán még jobb lesz. Hol is tartottam? Ja igen. Azt hinni az ember, hogy ez a fajta kő elmálik. Látja, ott egy helyen meg is ereszkedett a boltozat. Mikor megvettem a szőlőt azon a ponton, alá is támasztottam egy erős gerendával. De mivel egy évtizeden át 1 millimétert sem mozdult, kidobtam a gerendát. Ugyanúgy lóg 40 esztenéje. Most már hiszek benne, hogy nem szakad rám. Nem omlik össze, amíg élek. Na, még egy pohárkával.
Ugye jó itt lenni? Sosem volt bevakolva, nem is mézzel rakták, csak sárral. Az ilyen picéket szereti a nemes penész. Ha jól körülnéz, észreveheti, hogy a kövek már sehol sem látszanak a három ólnyi vastag penész réteg alatt. Olyan, mint a gyönyörű, sötétzöld bársony. Nem igaz? Finom, puha takaró. Ha karácsony körül Pestről érkezem, a házban farkasordító a hideg, két napig kell fűteni, míg valamennyire elviselhető. De ez itt lenne, akkor is csodálatos. Őrzi a borok forrásának melegét. Nagy meleg bunda. Illatos prémsátor. A baj csak ez az alacsony ajtó. A szemöldök fába én is számtalanszor bevertem már a fejemet, még többször a vendégeim. De csak egyszer történt meg, hogy valaki el is ájult. Egy német asszony. Éppen bort szívtam egy segre ültetett kis hordón állva, és hordostól együtt borultam, hogy elkapjam, mielőtt arccal a földre bukna. Ez sikerült is, de úgy, hogy melle a két tenyerembe esett. Sosem hittem volna, hogy egy szalmaszőke német nőnek ilyen szép kerek melle legyen. Ez még régen történt. Régen, amikor, ha nem volt elég pénzem, eladtam egy-egy üveg bort a turistáknak. Régen, amikor a németeket közös bűntudat gyötörte, ha ittak. Én igyekeztem vigasztalni őket, mondván, egy rémuralomért nem felelős az ország egész népe. De ők azt állították, hogy igenis felelős, még az elnyomottak is felelősek az elnyomóékért. De ez még előbb volt, amikor itt egy oroszt sírni láttam. Vesztes németet sosem, de győztes oroszt igen. Igaz, hogy nem fegyveres harcos volt, hanem csak egy filmes küldöttség tagja. Ez akkor volt, amikor a Ház a sziklák alatt című filmünk elkészült, de még nem mutatták be Magyarországon. A szovjet filmes küldöttségnek azonban saját kérésükre megmutatták a filmet, és nyilván mély hatást gyakorolt rájuk, mert látni akarták a helyszínt. Így kerültek az én pincémbe. Akkor még volt egy hosszú kecskelábú asztal, amellett ültünk kemény padokon, és derekasan iszogattunk. A küldöttség kíséretében ott volt Mack Károly a rendező, és a film szép főszereplője, Barom Margit is. A barom dicséretének tekinthetem, hogy a hangulat egyre emelkedett. A tolmács alig győzte szapor a feladatát. Időközben Barom Margit kisétált a holdvilágba. Elfárad a füle ilyen helyen annak, aki éppen csak kóstolgatja az italt. Természetesnek vettük, de távol léte feltűnően hosszúra nyúlt. Egy keskeny arcú szőke orosz nagyon aggódott és rángatta a tolmács galériát, hogy utána kéne nézni. Telt múlt az idő, és úgy tűnt elvész a tolmács is. Ám erre rajtam kívül nem figyelt más, csak az az egy hirtelen szőke orosz, de az nagyon is. Idegesen töltögetett magának, és ivott. Nagy sukára visszaérkezett a tolmács. Széttárta a karját, jelezve, hogy sehol sem található a művésznő. Az orosz leborult az asztalra, és elkezdte a sírást. Sírt, sírt, zokogott. A tolmács hiába vigasztalta szapora szöveggel, hiába durrult neki, a haját is hiába simogatta. Ő csak sírt és sírt. Már én is ott ültem mellette. Végre a zokogó orosz gyerek megemelte nagy nehezen a fejét, és rettentő ítéletet mondott. Itt az asszonyokat lelökik a szikláról. Igen, láttam a filmet. Hát, ennyi. Most pedig ígyunk még egy pohárkát.